Szépírás.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. Negyedik rész.
A háziasszonyság 12 személyre terítetett, s felhívta a vezért, hogy vitézei közül a notabiliseket válogassa ki a többi terítékhez. Felhordatta számukra, ami csak jó és drága. A finom óborok aztán egész fesztelenné tették a társalgást.
Az asztal főn a háziasszony és a vendéghölgy elnököltek. A háziasszony mellett ült Gideon, Cezaréne mellett a bankár.
Hanem a pénzemberek óvatosak. Walter Leo a legtöbb arcot ismerte azok közül, akik most ez asztalt körülülik. Nem voltak 13 próbás ezüstből.
Vigyázott magára, s úgy óvakodott, hogy a férfiakat meg ne bántsa, s a nőnek nagyon ne udvaroljon.
Éljen, ami kedves háziasszonyunk!
Éljen!
És most, bankár uram, álljon felőn. Imádkozzék, és készüljön a halálra. Ez utolsó pohara volt.
Mi az ördög?
Én önt felakasztatom.
Uraim, ez tréfa, vagy a bor hatása?
Asszonyom, vitesse el az asztalról az edényeket. Itt most törvényszéket fogunk tartani.
Miféle törvényszéket?
Vésztörvényszéket, asszonyom. Minden csapatvezérnek joga és kötelessége, ahol a haza ellenségeit feltalálhatja, azokat elfogni, elítélni, megsemmisíteni, vagyonukat elkobozni.
De hát hol a hazának itt olyan ellensége?
Azon ember ott.
Az én öcsém, Leo.
Igenis, Walter Leo bankár. Nem ön maga vallotta meg nekem két tanú jelenlétében, hogy Walter Leo bankár Pestről menekül Galíciába? Titkos küldetéssel az osztrák hadvezértől. Nagy pénzösszeget szállít hazaáruló célokra magával.
Én mondtam azt, uram. Asszonyom, hallotta ön ezt tőlem?
Én semmit se hallottam.
Ne ijedj meg, néném! Nem látod, hogy ezek az urak itt csak tréfás jelenetet akarnak eljátszani a te mulattatásodra ebéd végeztével? Valami improvizált színdarabot. Hoztak magukkal súgót, zsonglőrt, bohócot, még kötéltáncos nőt is.
Ön, uram, folyvást azt hiszi, hogy ez tréfa? Ez komoly dolog. Ön bűnös, és én bírája vagyok. Egy óra múlva függni fog ön.
Sajnálom, hogy akkor már nem változtathatom meg a véleményemet.
Adja ön elő iratait, hol van tárcája?
Azt meg éppen nem fogom megmondani.
Nekünk jogunk van motozni és kobozni.
Ennek a jognak rablás a neve.
Istenem, Leo, mi
ön rablóknak nevezi az állam közegeit? Ez maga hazaárulás, oka halálra.
Uram, az Isten szerelméért ne kövessen el gyilkosságot. Ha gyanúja van önnek öcsém ellen, vitesse a főhadiszállásra. Állítassa rendes törvényszék elé, ítéljék el ott, hogy vétkese.
Persze, hogy ott megvesztegesse a bírákat. Ismerjük a főhadiszállást, azaz árulók fészke, a zsarnokok cimborái, mind. Ide fogjuk függeszteni önnek az unokaöccsét, az erkély keresztvasára. Az lesz a szép. Ijesztésül minden hazaárulónak.
Jó, Istenem!
Ne féljen ön! Nem törik az a vas le alatta, megbír az egy embert.
Jézus Mária! Szent József! Gideon, menekülj! Itt vannak a vasasok.
Végünk van, Robespierre! A kertet is elfoglalták a vértesek! 200-an vannak! Én futok! Te el vagyok veszve!
Még nem. Én megszabadítalak. Nagyságos asszonyom, bocsásson meg nekünk az elkövetett tréfáért, hiszen hogy csak tréfa volt, azt észrevehettem mindjárt. Láma, nagyságos úr kitalálta, s csak nevetett rajta.
Kegyetlen tréfa volt.
Én vagyok a hibás egyedül. Ide térdepelek ön elé. Verjen meg, taposson reám. Bort ittam, szokásom ellen. Ez az ördög sugalta ezt az ötletet. Aztán Leónak véltem tartozni a rossz tréfával, korábbi fájdalmakért, amik legyenek eltemetve. Én vagyok egyedül a bűnös, én!
S azzal elkezdte mind a két kezével verni a homlokát, aztán fejét a padlóhoz.
Kérem, hagyja abba! Megbocsátok!
Ön is megbocsát, Leo!
Mindent megteszek, csak álljon fel és beszéljen okosan!
Hadd csókoljam meg a kezét!
Ne, ugyan, hagyja már!
Szabadítsa ön meg a férjemet!
Asszonyom, ön csalatkozik bennem. Nekem semmi legkisebb befolyásom sincs a császári hadseregnél.
Ó, tudom, ó, nem vorom kétségbe, ön derék jó hazafi, de nyújthat ön segédkezet férjem megszabadítására.
Hogyan?
Adja ön ide kölcsön a borotváját.
Ez aztán a nem várt kérelem.
Ön pedig, asszonyom, legyen olyan kegyes, kölcsönözöm férjem számára női ruhákat, valami cselédöltönyt. Önök olyan jó, kedves emberek, önök megbocsátják nekünk, rossz tréfát, jósággal fizetnek. Igen, 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 azt fogják tenni.
Cezaréne jól ismerte az embereit.
Leó szótlanul előkereste utitáskájából borotválkozó eszközeit, s átnyújtá azokat a hölgynek, mi alatt Brandlerné egy teljes öltöző ruhát szedett össze női gúnyákból.
Igen rövid idő múlva már készen volt a maszkerád. Cezaréne előjött a mellékszobából, követve egy szemérmetes pesztonka által, kinek tarka kendővel volt bekötve a feje, s ki olyan vékony hangon tudott beszélni, hogy mikor Walter Leó legelőször meghallotta a hangját, visszatarthatatlanul kitört belőle a nevetés.
Az ő neve?
Büske.
Én pedig unokahúga vagyok, kedves asszonynénémnek. A nevem Eszter. Ugye nem felejtik el, kedves nénikém? Kedves bácsikám.
Egyszer aztán egy ágyú dördülés zavarta föl a csendet.
E hangra Cezaréne rögtön kifutott az erkélyre megnézni, hogy mi az.
Ha-ho, Guido!
Most már nem Böske.
Nem basasok! Huszárok vannak itt!
Sokan?
Vagy 300-an, 2 ágyúval és 1 röppentyű teleppel.
Oh.
Böske erre a szóra földhöz csapta a kezébe vett tányérokat.
Azokból cserép lett.
Nincs itt az ellenfél csapatjából senki?
Senki sincs, uram.
Én a csapat vezetője vagyok. Áldorfai Ince őrnagy.
Polgár őrnagy! Én neked parancsolom, hogy ama hazaárulót rögtön fogd el. Na, a haza nevében követelem, parancsolom önnek, polgárőrnagy, hogy fogja el ama hazaárulót ott.
E parancs hatása legelőször is az volt Incére, hogy féktelenül elkezdett kacagni. Valami olyan keveréke állt előtte a véres drámának s az alacsony bohózatnak, hogy félig kínjában, félig kedvében kacajra tört ki.
Jól van. Ha ön ez urat itt azzal vádolja, hogy hazaellenes járatban van, akkor én el fogom őt szállítani a főhadiszállásra. Ott van a vésztörvényszék, az meg fogja vizsgálni az ügyet, s igazságot fog szolgálni.
Megnyugszom benne.
Tiltakozom ebbe a vatkozás ellen. Ismerem a vésztörvényszéket. A prókátorok minden hazaárulót, kémet, ellenséget felmentenek. Ezen ember itt az én foglyom. Én fogtam őt, elkövetelem őt magamnak kiadatni.
Ebből elég. Kérem, uram, jöjjön velem.
Ez gyalázat, amit ön csapatomon elkövetett. Ezért ön nekem elégtételt fog adni.
Dámákkal nem szoktam verekedni. Gyerünk, uram!
Köszönöm önnek, őrnagy úr, erélyes fellépését.
Külön férfi vagyok, mint te. Cezaréne! Hol a kardom?
Én azt a kútba dobtam.
Hol az egyenruhám?
Azt a sütőkemencébe dobtam.
Megöllek, megöllek!
Gödöllőn a főhadiszálláson a vésztörvényszék elnöke egyike volt a pesti leghíresebb ügyvédeknek. Jól ismerte Walter Leót, s amint azt Áldorfai Ince eléje vezette, a legnyájasabban fogadá, s a vádlottból panaszos fél lett. A vádló meg sem jelent.
Hol vannak azok már azóta? Bizony nem is vártak ám Áldorfai visszatérésére, hanem elővették azt a hadászati remeklésüket. Hogyan lehet úgy eltűnni, hogy senki se találjon rájuk?
Mikor Walter Leó Gödöllőn megkapta a szabad átutazásra szóló menlevelet, így szólt Incéhez.
Nézze, uram, itt van összes vagyonom, papír. De mind olyan papírokban, amiknek értéke soha kétség alá nem jövend, sőt, biztosan növekedni fog. Ön nekem nem csak életemet mentette meg, hanem vagyonomat is.
Kérem, uram!
Engedjek kibeszélnem magamat. Ön azt akarja mondani, hogy csak kötelességét teljesítette.
Így van.
Igaz! Hanem én is kötelességemet teljesítem. Abban a nagy halálos szorongattatásban én azt a fogadást tettem, hogy ha valaki most engemet valahogy megszabadít, azzal én megmentett vagyonomat megosztom. Fele az enyém, fele az övé. Íme, kétfelé van nyitva a tárcám. Válasszon ön. Melyik fele tetszik? Ez rám nézve becsületbeli adósság, mert megfogadtam. Válasszon ön.
Lássa ön, uram, itt két ellentétes fogadalom áll egymással szemben. Én szerzetes voltam, s akkor én is fogadalmat tettem, hogy szegény maradok, s ezt az egy fogadalmat megtartom.
Uram, az én ajánlatom nem tréfa. E tárcában itt 500 000 forint van.
Hogyan? 500 000? És ön azt akarja, hogy én egy 250 000 fogadjak el jutalmul azért, hogy egy ártatlan embert nem hagytam megöletni, kiraboltatni? Hisz akkor magam volnék a rabló.
Nem, uram! Én visszaszerzem a megfelezett részt a mai mozgalmas világban, és azt is önnek a segélyével szerzem vissza. Engem ne szánjon! Önnek azt el kell fogadni. Én gyönyörűségemet találom benne, hogy odaadjam. Nekem ez becsületbeli tartozásom, amit teljesítenem kell. Ez egy csomó talált pénz, mely már el volt veszve, s melyet együtt találtunk meg. Ön hasznot tehet vele az ügynek, a hazának, melyet szolgál. Jogcíme van önnek arra, hogy az ajánlatot elfogadja.
S arra is, hogy el ne fogadjam.
S mi az?
Az önérzet az, uram. Az én lelkem önérzete az én millióm. Azt én az önével fel nem cserélem. Én ismerem az ördögöt, eleget harcoltam vele. Ismerem magamat is, ember vagyok. Ha én ma elfogadok egy 250 000 azért, mert egy ilyen közönséges kötelességet teljesítettem, holnap már éhezni fogok 500 000-ra bármi áron, és holnap után egy 1 000 000-ért el fogom árulni a hazámat.
Ön rettentően védelmezi magát. Van ilyen ember, mint ön még több is itt, uram?
Van. Van, uram. Debrecenben 2 miniszter lakik egy szobában. A kormányzó gyalogjár, a hadügyminiszter Krajcáros Szivarci, és a főhadvezér egyenruhájának mind a 2 könyöke foltos.
Akkor én kezdek önöktől félni.
Pedig még vissza kell önnek velem jönnie nagynényéhez, hogy megnyugtassa a derékasszony.
1 óra alatt visszaértek a kastélyhoz. Mint előre képzelhető volt, Gideon szabad csapatja már akkorra elszelelt onnan.
Drága Leo! Csak hogy újra itt vagy.
Bizony, kedves néném. Azt, hogy most engem élve látsz, egyedül csak az őrnagy úrnak köszönhetjük. De sosem láttál te ilyen embert. Tudod, mit mondtam neki? Azt, hogy megosztom vele vagyonomat.
Méltán, mert ő mentette meg számodra.
S ő büszkén visszautasította. Ez egy megjutalmazhatatlan ember.
És én mégis meg fogom tudni.
Nem.
Ne mondjon ön ellent. Ne mondja, hogy mindent visszautasít. Nekem egy drágaságom van az ön számára. Adja karját. Itt van a szomszéd szobában az ön számára tartogatott kincs.
És milyen igaz volt ez? Ez a minden kincsnél nagyobb drágaság, ez a királyoknak megvehetetlen gyémánt. 2 karral átölelhető egész világ.
Hidvesem!
Szeréna!
Egyetlenem!
Istenem, aj, milyen szép vagy. De hogy lehet az, hogy itt
vagy?
Én
megtudtam az ön hadsegédétől, hogy neje szolnokon van. És hogy önök milyen régen nem látták egymást. Én nem kételkedtem, hogy öcsémet ön éppen fogja visszahozni, hiszen nem vétett ő senkinek. Így én az önök távolléte alatt befogadtam és áthajtattam Szolnokra. Felkerestem Szerénát, s éjjel utazva meg is hoztam őt, mire ön Gödöllőről visszakerült.
Hiába, no. Az asszonyok csak jobban kitalálják az ember szívének nyitját. Én azt hittem, ez a mi barátunk csupa jég és vas, és imholni, hogy elolvadt.
Hagyjuk őket magukra.
Vége van.
A háború lejárt. Leveredtünk. Megadtuk magunkat. Ránk tiportak.
Be van végezve a történet. Minket csak ismerőseink sorsa érdekel még. A felbomlott nemzeti hadsereg egy része a török határ felé tartott. Arra még nyitva volt az út.
Még sokan vagyunk, akik emlékezünk rá, mit tesz e két szó, nincs többé.
Vagyonunk nincs többé. Tegnap volt, ma már elveszett. Házunk rom, birtokunk elkobozva, a bankjegy tárcánkban értéktelen papírrongy.
Hivatásunk nincs többé. Tegnap még urak, tekintetes, nagyságos, méltóságos urak voltunk, ma semmik sem vagyunk. Tudományunkra, tehetségünkre, vitézségünkre sehol a világon semmi szükség többé.
Jövendőnk nincs többé. Az az egész világ elmúlt, melyben mi éltünk. Csak kövületek vagyunk már, akik még gondolkoznak. S mind ennek felteszi a tövis koronáját e nehéz mondat. Hazánk nincs többé. A bennmaradóra nézve egy nagy börtön az, s a kimenekülőre egy elsüllyedő világrész.
De hát arra emlékezünk-e, hogy mindezt a sok nehéz nincs többé gondját egyetlen van még képes megenyhíteni?
Van még egy nő, aki az enyém. Enyém, szeret, velem van. Amíg ez az enyém, addig nem ejt el sem veszteség, sem csábítás. Addig, ha nincs vagyonunk, de van kincsünk. Ha nincs jövendünk, de van reményünk mindent visszaszerezni egyszer. Még a hazát is. És addig otthonunk is van. Ahol ketten együtt lehetünk, az az otthon.
Áldorfai Ince attól a naptól fogva, melyen a török földre átlépett, megszűnt a külvilággal törődni. Semmit sem hozva át magával az egy év alatti mesevilágból, mint egy feleséget és egy derekára kötött zászlót. Őt nem érdekelte többé a magas politika, beszélhettek társai a Viddini táborban szép meséket angol intervencióról, semmi sem izgatta fel. Csak egy eszméje volt. A feleség.
A bellebbezési sanyarú útban ismét összetalálkozott Gideonnal. Ez most már rongyos volt és piszkos, ócska gubában járt. Szétta az egész világot. Incét is.
Hát te, mivel vagy különb ember? Kódus vagy, mint én? Alamizsnából élsz, mint én?
Oda kerültél, ahova én. És nincs másfelé kijárásod, mint nekem. Mert én még tudok egy ajtót, amely kinyílik mindenkinek.
Itt nálam a kulcsa. Ez a pisztoly.
Velem a sors nem tréfál kedvesen.
Eredj, aki beszél arról, hogy megöli magát, az nem teszi azt meg.
S te nem beszélsz róla.
De nem is teszem.
Tán vétek az? Te még tán hiszed azt, hogy van lélek, van más világ? És ha van, hol van megtiltva az öngyilkosság? Nem erénynek tartották-e azt Hellász és Róma klasszikus korszakában? Nem úgy ábrázolják-e a respublikát, mint egy nőt, ki Tőre hegyét öngyilkolásra készen tartja, szívének szegezve?
Már az, hogy az öngyilkosság eszményképpen nőnek van ábrázolva, mutatja, hogy az nem férfi erény. A társadalom hibája, hogy ez a nőnél még igazolható lehet, de a férfinál soha. Nyomor, szenvedés elől megszökni az élettől, gyávaság. Ha a vagyonomat vesztém, megtanulok ezután koplalni. Ha bűnt követtem el, kiállom a büntetést. Ha a becsületem vesztettem el, kezdek egy új életet, és évek során át küzdve visszaszerzem az emberek becsülését. Ha szerelemben csalódtam, viselem a szív fájdalmait. Ha hazám meghalt, maradok élő, kiáltó sírkövének. De azt nem mondom soha. Én nem viselem tovább a fájdalmakat. Ti többiek, akik itt maradtok, osztozzatok meg rajtuk. S ha nincs miért éljek, van feleségem. Ő érte élek.
Azután hetek múltak el. A keserves vándorúton bujdosók el voltak zárva a világtól. egyszer aztán kitálalták nekik az európai diplomácia főztét. Választhattak maguknak e három közül.
Vissza akar-e térni szülötte földére?
Hazának nem nevezik azt már.
S alávetni magát az irgalom nem ismerő haditörvényszéknek. Vagy neki indulni a széles világnak, s keresni, hogy hol van a földön még egy olyan üres folt, ahonnan egy ember hiányzik. Vagy pedig itt maradni Törökországban, s beállani a török hadseregbe.
Ince és Balsorsának több osztályos társa a kivándorlást választották. El innen, ebből a nyavajás Európából. Valami 50-en elhatározták, hogy ki fognak menni Amerikába.
Az akkori török hadügyminiszternek, ottani szóval a Seraskiernek, kedvenc eszméje volt a harcedzett magyar sereg kiváló tehetségeit beoltani a török hadseregbe. Az áttérők fényes ígérettel voltak kecsegtetve.
E csábítás Áldorfai Incét sem került el.
Stambulban már vörös fezzel a fején kereste fel Incét Gideon. Nem volt már rongyos, török egyenruhát viselt. Ő is Jasmagdzsi volt a Seraskier szolgálatában.
Jasmagdzsi? Török címe ez az író diáknak.
Ince jellemének egy gyönge oldala volt, nem tudott gyűlölni.
Erre az emberre ő annyiszor megharagudott. A pillanatnyi gerjedelemben képes lett volna őt megölni, hanem amint a harag elpárolgott, el is lett az feledve. Gideon vakmerő modora meglepte őt. Készen volt ellene a védelemre, mert felismerte benne örök ellentétét, de nem bírta őt magától távol tartani. Nem bírt a vas jellemeknek azzal a mágnes hatásával, mely el tudja magától taszítani az ellenszenves alakot, s ajtót zár előtte, mielőtt megszólalt volna.
A helyzetnek is volt erre befolyása. A száműzöttnek, a hontalannak, az idegenföldön az ismerős arc mosolygása jól esik, bárha a hajdani ismerettség alapja viszálkodás volt is.
S még egy prózai indok is járult hozzá, hogy Guido újra találkozhassék Incével. S ez indokot Cerena képezte.
Nagy csoport menekülő között egyedül ő tudott angolul. Azon időkben még azt az iskolákban nem tanították, ő atyától tanulta azt. Cerena volt tehát egy nagy csoport emigráns ügyvédje, tolmácsa, pártfogója. Mire Sztambulba jutottak, már törökül is tudott.
De még egyébhez is értett.
Amint a kénytelen vándorútban itt-amott felütötték a sátorfát, Cerena azonnal konyhát rögtönzött, edényt vásárolt, kiment a piacra, élelmiszereket vett, nekiállt sütni, főzni, s pompásan értett hozzá. És ez a művészet jövedelemmel is járt. Megfizettek érte. Ince azon vette észre, hogy a felesége pénzt szerez.
Sztambulban is elővette ezt a művészetét, mert azzal bíztatták, hogy sok hónap letelik még addig, amíg a török kormánytól kijön az engedély a tovább utazhatásra. Felállította addig a magyar konyhát, s a legelső vendége Gideon volt. Aztán jött a többi is. Az effendi, most már Veli Bég volt a neve, tudta vegyíteni a tréfát a komolyjal új helyzetében.
Az ebédelő társaság véleménye ide-oda ingadozott, csak Incéjé állt szilárdul. Elítélte azokat, akik török szolgálatba álltak.
Csak te ne beszélj! Ha tudtál pápistából kálvinistává lenni, mi nagy ugrás van innen a Mohamedánig? Az oszmánnál nincs Jézus jobban degradálva, mint a kálvinistánál a boldogságos szűz, a Mohamedán fatalizmus pedig éppen azonos a kálvinista predestinációval.
Nincs nekem semmi bajom a dogmákkal. Az ember saját tettei idvezítik. De nem akarok olyan országnak fia lenni, ahol a nő rabszolga, s az utcán beburkolt arccal jár. Mert feleségem.
Papucsős!
Igen, igen. Én a feleségemet becsülöm.
Igen.
De midőn itt olyan fényes állást nyerhetnél, amelyben még magasabbra vihetnéd eddigi híredet.
Ez sem célom. Katona voltam, míg hazám volt. Most nem gondolok kardomra többé.
És mi lesz belőled, ha innen elmégy?
Amerika elég nagy, elférek benne.
És mihez kezdesz ott? Beállsz tanárnak valamelyik amerikai egyetembe római klasszikusokat ismertetni, és olvasod a jenki tacskóknak a titire tupa tulire kuban szup tegmine fágit a maguk nyelvén? Tajtire tjúpe csulére kuban szup tigmine fágyi?
Nem. Van két izmos vállam, s a zsákhordónak Amerikában $2 adnak naponként.
És hogy jutsz odáig? Uti költséget sincs.
Beállok egy gőzhajóra, katlanfűtőnek.
Te bolond vagy.
Veled nem lehet beszélni.
Az effendi dühösen hagyta ott Áldorfait, s nem látogatta meg többet.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. A regény rádió változatának negyedik része hangzott el. Közreműködött Hegedűs D. Géza, Snell Ádám, Széles Tamás, valamint Baksa Imre, Hámori Ildikó, Hirtling István, Igó Éva, Merc Tibor, Szávai Viktória. Hangmérnök Horváth János, szerkesztő Szabó Csilla, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezőasszisztens Nagy Rita. Dramaturg-rendező Kővári Katalin. Készült a Média Tanács támogatásával.